Hétvégén Nagyváradon ül össze a generális konvent, a Királyhágó melléki református egyházkerület lesz a házigazda, amely hármas ünnepséget szervez a programokhoz kapcsolódóan. A közgyűlés szeptember 18-án szombaton tartják a Parciumi Keresztény Egyetemen, és előtte 17-én emlékeznek meg a Királyhágó melléki református egyházkerület létrejöttének 100. évfordulójáról. Az emlékkonferencián több kötetet is bemutatnak, az esemény sorozat része lesz továbbá a Kárpát-medencei református tanévnyitó. A centenárium a tiszántúli református egyházkerület számára is jelentős, hiszen a trianoni békediktátum nyomán a határok újrarajzolásával innen vált le az a református közösség, amiből létrejött a Királyhágó melléki egyházkerület. Ennek apropóján a korkutatójával, Barát Béla egyháztörténésszel, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektorával beszélgetett Ol Ájlana.
A generális konvent Nagyváradon gyűlik össze, és egy különleges apropója van annak, hogy éppen az lesz a helyszín, hiszen egy centenáriumot, egy kerek jubileumot ünnepelt a Királyhágó melléki református egyházkerület, aminek a kiinduló pontja elég tragikus, de a kifejlete így aztán most ünneplésre méltó. Mi köze is van ennek a tiszántúlhoz? Miért is beszélgetünk erről itt Debrecenben?
Az elmúlt évben, vagy években sok szó esett az első világháború végéről, a Magyar Királyság területének a megszállásáról, aztán a trianoni békeszerződés hatásairól, és akkor sorra jár mondjuk, hogy az utódállamok területére mekkora terület, lakosság, szám, és azon belül milyen lélekszámú magyar közösség került. És ehhez képest van ennek a történetnek egy egyház történeti vetülete, mert természetesen nem csak a politikai közigazgatási határok, hanem a egyházi határok, és akkor azon belül a református egyháznak a gyülekezetei és a tagságának egy jelentős része is a magyar országt, akkor is Magyar Királyságnak a határain kívül került, és hogy egyébként a tiszántúli református egyházkerület, amelyik a 5 történelmi egyházkerület közül a legnagyobb lélekszámú reformátusságot tömörítette, az 1910-es népszámlálás adatai szerint 1.120.000 egyháztagról beszélünk, ugye a egész magyar református egyháznak abban az időszakban volt 2,6 millió egyháztagja, tehát ehhez képest látjuk, hogy egy igen nagy részét tömörítette az egyházkerület, és ennek a kerületnek egy része került természetesen a Csehszlovákiához is, mert ugye a mai Kárpátaljának egy jelentős része akkor a tiszántúli egyházkerületből került oda, illetve részben ebből szerveződik meg majd később a Kárpátai Református Egyházkerület. Azután Romániához, a Román Királysághoz került egy nagy része, a legnagyobb része, illetve a szerb, horvát, szlovén királysághoz is került az egyház kerület déli területeiből, tehát rögtön 3, illetve 4 utódállam osztozott ezen az egyház szervezeti egységen. Tehát arról kell beszélnünk, hogy akkor hogy szerveződnek újra.
Ugye azt mondta, hogy a legnagyobb rész került a tőlünk keleti határok mögé, az új határok mögé, és ebből alakult meg egy új egyházkerület.
Igen. Méghozzá ekkor érdemes megint itt a számokat is mondanom. 256 anya, 9 társ, 14 leány és 32 fiók egyház község. Tehát ugye ez miért érdekes, hogy az anya egyház, tehát a klasszikus református gyülekezet képe az él előttünk, templom, parókia, iskola, lelkész vagy lelkészek. Tehát
élő és teljes közösség.
Így van, de hát sokféle református gyülekezet egyházközség képzelhető el. Az, hogy ennyi sok leány, fiók egyházközség is volt, ez mutatja, hogy ennek a területnek egy jelentős része szorvány reformátussággal volt jellemezhető, tehát az anya egyházközségi szerveződés útján voltak ezek a közösségek. Részben egyébként a dualizmus időszakában voltak betelepítések, tehát a magyar királyság területén telepítettek be, földeket adtak. Részben amiatt is, hogy a nemzetiségi viszonyok változzanak, ezért magyar telepesek kerültek olyan területekre, hogy egyébként nagyon kevés, vagy csak nagyon minimális szorvány magyarság élt. Viszont ezek a telepítések együtt jártak gyülekezet, illetve egyház szervezéssel is. Tehát részben az az oka annak, hogy a kerületnek ezek a perem területei is határon túli területek, ez ugye utódállamokhoz kerültek. Tehát 290.000 református egyháztagról beszélünk, aki a Román Királyság területéhez mint idegen impériumhoz lett csatolva, hogy miért érezhették idegennek ezt a impériumot az ottani reformátusok. Hát a román állam elsődlegesen a román egyházakat támogatta, ez abban az időszakban a román ortodox egyház, illetve a görögkatolikus egyház volt, viszont egy idő után a román állam tekintete egyre inkább a román ortodoxia felé irányult. Valójában a többi egyházat, amely a nemzetiségeket, nem az államalkotó nemzethez tartozott, később csak kultusznak ismerték el, tehát az egyház és a kultusz megkülönböztetése már eleve mutatja ezt a helyzetet, amibe került az ottani reformátusság, viszont az aránytalanságot tovább lehet fokozni. Az erdélyi református egyház kerület teljes területével, illetve intézményrendszerével került a román királyság területéhez, tehát bizonyos értelemben könnyebb volt alkalmazkodni a helyzethez. Ezek a tiszántúli gyülekezetek, illetve magasabb szinten is szerveződtek egyházmegyék voltak, amelyek átkerültek. Tehát most még egy érdekes adat, ugye 13 egyházmegyéből 8-ból kerültek oda gyülekezetek. A Királyhágó melléki egyházkerület, amikor létrejött, 6 egyházmegyét szerveztek meg, ezekből a hát vagy egészben, vagy csonkán oda került egyházmegyékből. És valójában az újjászervezésnek az alapja, jogi alapja is az egyházmegyék tisztikara volt, azok a egyházmegyei tanácsosok, az oda került egyházi vezetők, esperesek, honnokok, akik ennek a szervezésnek a munkájába beálltak.
Ha már a szervezés munkájáról, illetve a szervezeti struktúráról beszélgetünk, azt is érdemes megemlíteni, hogy kereken 100 éves a Királyhágó melléki református egyház kerület, no de nem volt ez ilyen egyszerű, hogy ez aztán el is fogadtassék. Jó pár évnek el kellett osztálni, hogy ez bekerüljön úgymond a hivatalos lajstromba.
Igen, tehát erről azt kell elmondanom, hogy 1920. júniusa után, tehát a trianoni szerződés aláírása után el kellett egy bizonyos időnek telni ahhoz, hogy végig gondolják azt, hogy ha ez az állapot hosszabb távon fennmarad. Ugye ebben az időszakban is nagyon sokan azt gondolták, hogy ez egy ideiglenes
helyzet. Benne, hogy ez csak egy átmeneti dolog?
Nem volt történelmi analógia itt a mi régiumban sem arra, ami aztán végül is a hétköznapokat meghatározta az elmúlt 100 esztendőben. Tehát, hogy hosszú távon kell berendezkedni a helyi magyar közösségeknek erre a helyzetre. Viszont a 1920-as események, ezek sokakat eszméltettek arra, hogy igenis egy hosszú távú tervezésre van szükség. Ami fontos, hogy nem csak egyszerűen egy adminisztratív szervezés történt, hanem alapjaitól kezdve gondolták újra az egyházi életet, a református közösségeknek az életét, az egyháztagságot, az intézmény hálózatot. Ennek persze volt olyan oka is, hogy ez a, hogy mondjam, nem baráti állam folyamatosan provokált, támadott, mondva csinált okokkal iskolákat záratott be, egyházi földekre, vagyontárgyakra igyekezett rátenni a kezét, tehát volt egy folyamatos ilyen önvédelmi helyzet, viszont azért az is teljesen egyértelmű volt, hogy újra kell építkezni az alapoktól kezdve, és ez a fajta alulról építkező protestáns református hagyományokban egyébként is erőteljesen jelenlévő hagyomány, ez volt az, ami ezt a helyzetet is nagy mértékben meghatározta. Volt ennek egy egyházjogi vonatkozása, gondoljunk csak abba bele, hogy az egyház autonómiája egy olyan hivatkozás, illetve a nemzetközi jog által is elfogadott és alátámasztott kiinduló alap volt, amely ebben az új helyzetben egy jogi alapot is jelentett az újjászerveződéshez. Nem elégedtek meg a mi eleink ennyivel, hanem azt mondták, hogy egy sokkal mélyebb, átgondoltabb teológiailag, illetve szervezetileg is átgondolt újjászervezésre van szükség, és persze megjelent ebben az időszakban egy önkritika a korábbi időszak egyházi életével kapcsolatban. 1921 nyarán őszén nagyon sok minden történt. Egyébként nem csak itt a mi régiónkban, hanem úgy általában a Kárpát-medencei református egyház életében, és több ilyen ünnepséget is lehet centenáriumi megemlékezést tartani idén. Július 10-én alakult meg a Solideo Gloria Teológus Szövetség például, augusztusban Marosvécsén a Vécsi Szövetség, aztán a Péceli Kör Kunhegyesi memorandumot fogadott el. Ez például kifejezetten ezeket a témákat tárgyalta, hogy akkor hogyan tovább, mi ebben a helyzetben, ami az egyház jövőjét jelenti, és akkor még ehhez a sorhoz oda tartozik, amire most emlékezünk, a Királyhágó melléki egyházkerületnek a megalakulása. Ugye ez egy ilyen kicsúcsosodás a történetben, de bonyolultak ezek a történetek. Valójában, akit ekkor megválasztanak püspökké, Súlyok Istvánt, a korábbi bihari esperest, őt aztán még kétszer lemond, és akkor még kétszer újra választják. Gyakorlatilag az 1921-es megválasztása után 1926-ban kap egyfajta állami elismerést, elismerést az ő egyház kormányzói helyzete, ekkor egy hűségesküt is kell tennie, de csak 1939-ben ismeri el a román király azt, hogy jogi személy, aki egyébként ugyanazokkal a jogokkal bír, mint például az erdélyi református egyházkerületnek a püspöke, hogy a Románia szenátusának a tagja, tehát hogy egy közjogi jelentőséggel bíró személyiség. Tehát, hogy igazándiból a sok szerveződési esemény közül melyikre mutatunk rá, ez egy érdekesség. Valójában ez az, amikor már egyértelmű, hogy az a koncepció, hogy a magyarországi református egyház részei maradnak ezek a egyháztestek, ez nem lehetséges. Az utódállamok sorra következetesen elutasítják ezeket a megoldásokat, tehát mindenképpen csak egy újjászerveződés a megoldás. Viszont ennek az újjászerveződésnek a megnehezítése az szintén hozzátartozik ehhez a korszakhoz. És akkor, hogyha ehhez még hozzátesszük, hogy 1940 második bécsi döntés, és 1941-ben az egyházkerület ugye újra visszakerül a tiszántúli egyházkerület, az egyházkerületnek egy része, mert ugye ott is Dél-Erdély, Észak-Erdély, tehát ez egy folyamatos és bonyolult újra szerveződési folyamat, amit ez a korszak, amiről beszélünk, az első világháború utáni évek nem is zár le, inkább letesz új alapokat, és ez a következő évtizedekben folyamatosan tovább formálódik.
Hétvégén Nagyváradon ül össze a generális konvent, a Királyhágó melléki református egyházkerület lesz a házigazda, amely hármas ünnepséget szervez a programokhoz kapcsolódóan. A közgyűlés szeptember 18-án szombaton tartják a Parciumi Keresztény Egyetemen, és előtte 17-én emlékeznek meg a Királyhágó melléki református egyházkerület létrejöttének 100. évfordulójáról. Az emlékkonferencián több kötetet is bemutatnak, az esemény sorozat része lesz továbbá a Kárpát-medencei református tanévnyitó. A centenárium a tiszántúli református egyházkerület számára is jelentős, hiszen a trianoni békediktátum nyomán a határok újrarajzolásával innen vált le az a református közösség, amiből létrejött a Királyhágó melléki egyházkerület. Most folytatjuk beszélgetésünket Barát Béla egyháztörténésszel, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektorával.
Semmiképpen nem lehet egy napra rámutatni akkor, hogy az ott a határpont, de az ünnepségek már csak ilyenek, és azt hiszem, hogy ezért méltó módja a megemlékezésnek a generális konvent ottani megtartása. Ez a folyamatos átalakítás, az, hogy újra szerveződött, hogy az alapjaitól kellett megújítani, hogy ennek aztán a jogi procedúrája, a többségi államba való beágyazása mennyire volt eredményes, vagy mennyire volt nehézkes. Felvet egy kérdést, talán ebből adódik, hogy a határon túli magyarság számára a megmaradás kulcsa az egyrészt a nyelv, másrészt a hit. Tehát, hogy ez ennyire összekapcsolódott azzal, hogy ellenszélben kellett küzdeni és haladni, ott összefogni, összezárni, hogy megmaradni. Adjanak, és ennek például az egyház volt az egyik olyan terepe, ami tudott küzdeni, mert megvoltak a jogi lehetőségei, meg volt a szervezeti egysége, hogy a nyelv és a hit lett a megmaradás záloga határon túl.
Igen, tehát ez a mai nap valósága is, és ez egy történetileg is visszaigazolható állapot. A szervezet, hogy mondjam, nyilván az egyház fontos eleme a szervezet, de nem ez a meghatározó. Az egyházra, mint Krisztus testére tekintünk, a hívők közössége, akik egyfajta hívást kaptak a világból, és egyáltalán tehát sokféle definícióját, teológiai definíciót adhatjuk az egyháznak és a kiválasztottak közösségének, viszont fontos a szervezeti háttér. Tehát maga az egyház történet, mint tudomány, az folyamatosan a tanrendszer és a tanrendszer fejlődése mellett a szervezet, az egyház szervezet fejlődését, változásait, módosulásait vizsgálja koncentrált kutatások által. Tehát ebben az értelemben ez a 100 évvel ezelőtti újjászerveződés egy nagyon izgalmas egyháztörténeti téma, hiszen nem is egy modellt látunk, hanem a utódállamok több modellt is ad mintaként a számunkra az utódállamokban az újjászerveződés. Szerveződés, és ennek egy formája egyébként egy nagyon érdekes formája a Királyhágó melléki egyházkerület, csak hogy az elnevezések, tehát hívták ezt az egyházkerületet rész-tiszántúli egyházkerületnek, aztán például volt ilyen is, hogy Csonka-tiszántúli egyházkerület, aztán Romániai tiszántúli református egyházkerület, és aztán Nagyváradi református kávini egyházkerület, Királyhágó melléki egyházkerület, tehát hogy ezek az elnevezések különösen itt a korai időszak váltották egymást, nem fixálódtak.
Most arra gondoltam igazándiból az előbb, amikor erre kérdeztem teológusként, talán ez is egy érdekes aspektus lehet ennek, hogy nagyobb volt a felelősség. Nem egyszerűen a reformátusokért, vagy a református gyülekezetekért, egyházmegyékért, később egyházkerületért kellett itt síkra szállni, hanem úgy unblock az elszakadt magyarokért. Nem csak arra gondolok, hogy a magyarságnak eszköze volt a hit és a nyelv természetesen, hanem hogy ugyanakkor ez vissza is kellett, hogyha tehát mindenki érezte szerintem azért, hogy ez az önálló egyházkerület megmaradjon és megerősödjön, és átalakuljon, és alapjaiban megújulva, ha már kénytelen kelletlen, így kellett, hogy jöjjön a történelem viharaiban, akkor már tényleg meg tudjon maradni, és életképes tudjon maradni, és talán ilyen szempontból ez a 100 év mégiscsak egy felkiáltójel.
Ebben az összefüggésben természetesen beszélnünk kell arról, hogy a magyarországi református egyháznak a nemzetiségi összetétele. A általános közgondolkodáshoz viszonyítva azt kell mondanunk, hogy egyébként a magyarság mellett volt német, illetve szlovák ajkú része is ennek a református egyháznak, viszont mégiscsak nemzetiségi anyanyelvi összetételét tekintve a legmeghatározóbb a magyar nemzeti összetétel, illetve magyar nyelv volt a református egyházban. Hogyha más magyarországi vallási közösségeket, történelmi közösségeket nézünk, akkor ez természetesen ezek az arányok sokkal összetettebbek. Tehát, hogy részben ez természetesen összekapcsolta az egyház ügyét a nemzet ügyével, viszont az én megközelítésem, és azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, mutatja azt, hogy ebben a szerveződésben egyébként igenis az is megvolt, például a missziós célokat fogalmaz meg, hogy akkor nemzeti keretekben mozog, vagy pedig az ottani akkor többségévé váló társadalmat is megkívánja szólítani az egyház. Tehát, hogy sok alapvető kérdés merül fel egy ilyen helyzetben, tehát természetesen fontos nemzeti szempontból ez a történet, de nem lehet egyenlőségjelet tenni a két kérdés közzé. Ami még szerintem mindenképpen elmondandó, hogy a református egyház egy iskola fenntartó közösség volt, és a dualizmus időszakában volt egy ilyen iskola államosítási hullám. A Tiszán túl egyik jellegzetessége volt, hogy részben hitelvi alapon ragaszkodtak az iskolák egyházi fenntartásban maradásához. És hogy egyébként ebben a helyzetben a tiszántúli egyházkerület Romániához csatolt gyülekezetei nagyon sok iskolát, és ott természetesen magyar nyelvi iskolát működtettek, és nem csak elemi iskolákról van itt szó, hanem közép és még felső szintet megcélzó iskoláról is.
Ez egyébként azért is érdekes, mert ugye most is a generális konventúrés együtt Nagyváradon lesz a Kárpát-medencei református tanévnyitó, tehát akkor itt megint csak visszakapcsolhatunk, hogy ezek az összefonódások azóta sem szűntek meg.
Igen, tehát ezeknek az oktatási intézményeknek a története külön érdekes szelete ennek. Az egyházkerület megválasztott püspöke, Súlyok István egyébként Nagyvárad újvárosi lelkipásztor volt. Nagyon izgalmas az ő élettörténete. Komádiban született, a debreceni református kollégiumban tanult, Edinburgh-ban, tehát Skóciában tanult tovább, és egy jelenések könyve kommentárt fordított angolról magyarra, tehát hogy egyébként ilyen fordítói erényekkel is büszkélkedhetett, és egyébként régi hagyomány szerint a lelkipásztori munkájával párhuzamosan, vagy kezdeteivel párhuzamosan oktatói tevékenységet is folytatott. Szegeden volt segédlelkész, utána került Nagyváradra, és Nagyváradon folyamatosan részt vett iskola szervezésben is. Tehát ott nagyon érdekes, egy felső leányiskolát hoznak létre, és tanító képzést, tehát, hogy próbálják egyébként egy nagyon fontos akkor hiányzó szeretét lefedni a református oktatási rendszernek. Ott egy Ritók Zsigmond nevű nagyváradi ügyvéd, aki fontos helyi közéleti személyiségként forszírozta ezeket a intézmény alapításokat, viszont Súlyok István volt az, aki ezeknek az intézményeknek a létrehozásában jeleskedett, és egyébként, hogyha valaki ezeket a magyar-skót egyházi kapcsolatokat ismeri a korból, akkor rögtön tudja, hogy ez egy sajátos teológiai gondolkodásmódot is jelentett, ugyanis a magyar református egyházra óriási hatással volt, hogy az angol szász világnak ez a szelete, tehát amit belmissziónak szoktunk nevezni, ennek egy sajátos irányát képviseli. Méghozzá jellegzetessége ennek, hogy gazdaságilag is próbálják ezt megalapozni, tehát például hát ilyen takarékszövetkezeteket szerveznek, és van ennek egy hitéleti része, olyan istentiszteleti alkalmakat, amelyek pontosan az egyháztól eltávolodott társadalmi csoport csoportok megszólítását célozzák meg. És gyakorlatilag ez a fajta gyakorlati szervező munka az, ami őt alkalmassá tette arra, hogy ebben az új helyzetben ő az új koncepciók szerint segítse az egyház szerveződését, újjászerveződését.
Megfelelő ember a megfelelő helyen megtalálta a szolgálat.
Igen, tehát Súlyok István 1859-ben született. Ugye ez azért érdekes, mert 1920-ban ő már egy javakorabeli ember, egyház kormányzó volt, komoly tapasztalatokkal a háta mögött, és ez a fajta tapasztalat meghatározta az ő működését. Tehát az, hogy ő 1944-ben a halála idején Budapesten hunyt el, már ugye 80 év felett volt, ez mutatja azt, hogy hát az ő egyéni karrier céljai már kevésbé határozták meg azt az időszakot, amikor ő ezt az egyház kormányzói feladatot ellátta.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Barát Béla egyháztörténészt, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektorát hallották.